16 millió menekült, többségükben nők és gyermekek, Ukrajna lakosságának több mint egyharmada hagyta el az országot a háború miatt, derül ki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának adataiból. A tényleges menedékkérők száma ennél jóval kevesebb. Becslések szerint mintegy 8 millióra tehető azoknak a száma, akik időközben visszatértek az országba. Ám az, hogy Ukrajna jövője demográfiai értelemben is veszélyben van, nem kérdés. A felmérések szerint a Nyugat-Európába távozottak kétharmada néhány évig még a háború után is maradna. 50% körül van azoknak az aránya, akik nagy valószínűséggel soha nem térnek haza, de kérdés az is, hogy meddig tartanak ki azok, akik még maradnak. Kárpátalja Kelet-Ukrajnához képest a Békeszigete, ám a háború itt is átírta a mindennapokat. A hideg iskolák, a sötét üzletek, az akadozó közszolgáltatások a lelket is pusztítják, és az így szerzett sebeket szakszerű segítség nélkül nehéz begyógyítani. Figyelmeztet Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezetőkutatója, aki maga is részt vesz a telefonos lelki segélyszolgálatok munkájában.
Nagyon nehéz a helyzet. Nem feltétlenül az a háborús rombolás van, mint mondjuk Ukrajna más területein, de nagyon megnehezült az élet. Ettől függetlenül nagyon sok mosolygós ember van, és nagy megküzdőkkel találkoztam én Kárpátalján.
Adjunk egy-két példát.
Diákokat vegyük előre, a fiatalokat, akik egyszerűen azt mondják, vagy úgy gondolják, hogy a remény az, ami tartja bennük a lelket, annak ellenére, hogy mondjuk vannak akár 30-40 óra áramkimaradások, ami azért gondolhatjuk, hogy mennyire nehéz, vagy mondjuk amikor azt mondják, hogy több órát, akár 4-5 órát töltöttek az óvóhelyen aznap. Ezek mind olyan dolgok, amik az életminőséget nagyon nagy mértékben meghatározzák, és mégis jól tudnak kijönni ezekből a helyzetekből. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem lesz másként. Tehát egy jelen pillanatban azt látom, hogy ezért fogyatkozik az energia. És minél tovább elhúzódik ez a helyzet, tegyük fel, hogy nem lesz rosszabb, tegyük fel, hogy jobb sem lesz egy jó ideig, akkor azt fogjuk látni, hogy kimerülnek a lelki erőforrások. És amikor a lelki erőforrások kimerülnek, akkor én úgy látom, hogy késő lesz krízist kezelni, tehát ezt valójában előbb kell megkezdeni mindig ezt a munkát. Ez részben egy mentálhigiénés munka, részben kríziskezelés, amit mi folytatunk, részben pedig próbálunk felkészülni arra, hogy egyszer csak el fog indulni egy újjáépítés, a károk minél kisebbek legyenek. Most mondok egy példát, hogy ez érthetőbb legyen. Én jelen pillanatban azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gond az lesz, hogy akár évekre kiesik valaki a normál tanrendből. Tehát nem tud úgy fejlődni, nem tud úgy tanulni, és éppen ezért akár egy, vagy akár két generáció lesz érintett abban, hogy mondjuk akár az utolsó éveiben az érettségi tekintetében nem tudott felkészülni megfelelően.
Az, hogy kiesik a normál tanrendből, az egyébként mit jelent? Mert a beszámolók, a hírek szerint azért Kárpátalján van valamilyen működőképes világ még. Működnek az iskolák, a gyermekek ott vannak, a pedagógusok tanítanak, ez csak a látszat, ez mégsem így működik teljesen?
Területenként nagyon nagyok az eltérések. Vannak olyan területek, ahol mondjuk például 38 órán keresztül nincs fűtés, és nincs villany, és nincs víz. Tehát, hogyha mondjuk valaki kollégista, vagy simán csak benn van az iskolában mondjuk 8-10 órát. Mi történik akkor, amikor nincs víz? Ezekben nagyon nehéz belegondolni innen, és nagyon nehéz átérezni azt, hogy milyen az, hogy nem tud az ember egy pohár vizet inni mondjuk a csapból, vagy nem tudja lehúzni a WC-t.
Tehát működésképtelenné válik az a világ, amit addig belaktunk, megéltünk, jónak találtunk.
Így van, és azért azt is hozzá kell tennem, hogy bizonyos iskolákban a pedagógus hiány akár súlyos nehézségeket okozhat. Nagyon jól tudjuk, hogy sokan eljöttek Kárpátaljáról, és éppen ezért tanerő hiány is van. Arról is beszélnünk kell, hogy a diákok veszteségeket élnek át. Ilyen veszteség az, amikor a legjobb barát, a pattárs elmegy egy másik országba. Nincs már ott támaszként. Vagy mondjuk a családokban nagyon sok férfi nincsen jelen. Változó az, hogy ki milyen veszteségekkel küzd, de összességében azért, ha belegondolunk, már az egy alapvető veszteség, hogy az alapvető biztonság úgy nincs meg, mint ahogyan korábban. Gondoljunk bele egy idős személynek a mindennapjaiba, akinek mondjuk fizikális problémái vannak, egyszerűen korából fakadóan, de nincsenek kifejezetten nagy kórházi ellátást igénylő nehézségei. Mégis, hogyha nincsen közvilágítás, akkor nagyjából így télen 4 óra az, ameddig ki tud menni a lakásából. Nem képes utána már elmenni egy boltba se, de azért hozzáteszem, hogy a boltokban sem feltétlenül van éppen áram. Hogyan oldja meg egy idős akkor a hétköznapjait, aki mondjuk egyedül van? Ezért is hoztunk létre olyan krízisvonalat, amely kintről is hívható, és segítő beszélgetésre is szívesen vállalkozunk, tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy ahogyan szoktunk protokollárisan, nagyjából olyan 10-15 perces krízis hívásokat bonyolítunk le, itt lehet krízis hívás és lehet segítő beszélgetés.
És ezek a beszélgetések egyébként érdemben mind változtatnak, mert mondjuk az a gyerek, aki például 10 órán keresztül hiába nyitja ki a csapot, nem tud inni, vagy az az idős, aki képtelen elmenni a boltig, mert sötét van, nem lát már jól, az nem biztos, hogy egy telefonnal előrébb jut. Vagy mégis?
Mégis. Én azt gondolom, hogy egyértelműen tudunk segíteni, főleg akkor, hogyha mondjuk valaki tényleg magányos, nincs kivel beszélni, nincs kihez szólni, és segítünk szociális tényezőkben is. Tehát mondjuk tényleg nem jutott el hozzá az a segítség, tényleg nem tudta, hogy hol kell segítséget kérni, ekkor mi felkeressük azokat a partnereket, vagy azokat a szervezeteket, civil szervezetek garmadával vagyunk a szerencsére kapcsolatban, és ez nagyon sok esetben segített. Volt olyan idős hölgy, akinél tényleg olyan jellegű szociális problémák voltak, hogy ez már az életét veszélyeztette. Például nem tudott fűteni, vagy éppen tényleg olyan állapotban volt a háza, ami igazából az egészségre konkrétan káros volt. Ugye mi azt nem tudjuk megtenni, hiszen anonim hívásokról van szó. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert a legtöbben ezt az anonim hívást részesítik előnyben. Hogyha a kliens viszont külön kéri, hogy vonjunk be szociális munkást, vonjunk be mondjuk a Mátaiakat, segítség őt szociálisan az adott területen, akkor természetesen ezt megtesszük, de ezt csak akkor tesszük meg, hogyha a kliens külön kéri, és hát nyilvánvalóan ő fedi fel magát.
És hogyan lehet majd megbirkózni azzal, hogy karácsony van? Ez azért mégis egy családi ünnep is. Összejönnek ilyenkor akár még a távoli rokonok is, és most nagyon sok családban nem lesz ott mindenki. Van, aki a fronton van aki elmenekült. Ezeket a helyzeteket hogyan lehet kezelni?
Biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Én mindenkinek azt javaslom, hogy azért gondolkozzunk egy kicsit a lelki tényezőkön. Mi az, ami engem ilyen nehéz helyzetben is boldoggá tud tenni? Mik azok az apró örömök, a pillanatnak élés? Hogyan tudunk tudatosan jelen lenni? Hogyan tudjuk aktívan alakítani azokat az erőforrásokat, amik még vannak? Illetve azokat hogyan tudjuk aktivizálni? Szerintem talán ez a legnehezebb, amikor tényleg nincsenek meg azok az eszközök, amelyekhez hozzászoktunk ebben a modern világban. Nagyon javaslom azt, hogy közösen próbáljunk túllendülni a lelki nehézségeken, tehát ne izolálódjunk semmiképp, hanem menjünk át a szomszédhoz. Kérdezzük meg, hogy hogy van. Hogyha éppen valakinek súlyosabb áramkimaradása van, forduljon barátaihoz. Most ebben a helyzetben szerintem egyáltalán nincs mit szégyelni, hanem tényleg oda kell fordulni a másikhoz. És ami a legfontosabb, az értő meghallgatás. Az egymáshoz való odafordulás sem pénzünkbe nem kerül, és nekünk is tehát aki odafordul a másikhoz, annak is egy rendkívül jó lelki erőforrás lehet, és annak is, aki felé fordulnak. A legegyszerűbb kérdés, amit ilyenkor fel kell tenni, mit érzel most? És természetesen ez oda-vissza tud működni.
És önök készülnek-e a karácsonyra? Tehát akár a telefonos segélyszolgálattal.
Természetesen készülünk, elérhetőek vagyunk. A legtöbb szolgálat akár 24 órában, sőt akár online, tehát írásos formában is készen áll arra, hogy fogadja a hívásokat, és el kell azt is mondanom, hogy nagyon jó hatékonysággal dolgozunk.
És Hall Melinda odaül a telefonhoz?
Én is szoktam. Ez nyilván attól függ, mert hogy van egy 2,5 éves kislányom. Ezt a fajta munkát nem lehet úgy végezni, hogy a kislányom belebeszél, hogy a kislányom valójában ott van. És az az igazság, hogy ahogyan az értelme tágul, én egyre jobban óvom attól, hogy hallja mindazt a sok nehézséget, amit egyébként egy ilyen krízis hívás jelenthet. Éppen ezért én csak akkor tudom, amikor amikor a kislányomra van, aki felügyel, és ő nem érkezik meg a telefon mellé, de ettől függetlenül én is szoktam vállalni ügyeletet.
És van-e varázsmondata?
Konkrét varázsmondatom nem hiszem, hogy van. Ha varázsmondatom lenne, akkor varázsló lennék. A kríziskezelésnek valójában egyetlen kulcsa van, hogy gyorsan kell beavatkozni. A varázsmondat helyett egy segítő kérdést mondanék, amit szerintem mindenkinek fel kell tenni. Krízis, segítő beszélgetés, pácienssel való személyes munka, vagy akár tényleg egy baráti beszélgetés, az a pontosan mit érez most? Ez egy azért nagyon fontos kérdés, mert az emberek szinte el sem gondolkoznak azon, hogy milyen konkrét érzelmeket tudnak azonosítani. És hogyha erre tereljük a beszélgetést, akkor az lesz nekünk a nyert ügy, hogyha ott vannak a negatív érzelmek, de már megjelennek a pozitívak is, és akkor tudunk valamiféle egyensúlyt kialakítani.
Megjelenik a jó.
Egyértelmű.